Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én vigasztalom, szabadítom, erős Istenem. Nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, édesatyánk, hogy elkészítetted ezt az estét, és elkészítetted a veled való találkozást a te igédben, szent lelkednek jelenléte által. Köszönjük, Urunk, hogy felkészíted a szívünket, hogy amikor most is szólni akarsz hozzánk, akkor ne csak a fülünkig juthasson el a te igéd, hanem annak élő és ható ereje átjárhassa életünk legbensejét is. Urunk, ez a te csodád, ez a te kegyelmi ajándékod. Engedd meg, Urunk, hogy ezen az estén is a te igéd a lelkünkig tudjon eljutni. Köszönjük, édesatyánk, azt, hogy te ma is élő szó vagy. Testet öltött ige Jézus Krisztusban, s magasztalunk téged azért, hogy a te igéd ma is úgy tud megszólalni, ahogy régen te is meg tudod szólalni, mert szent lelkedet ígéred, hogy megeleveníted a te igédet, általa pedig a mi életeinket. Jövel Szentlélek, Úristen, és kérünk téged, Urunk, hogy töltsd be a mi szíveinket, hangold a mi lelkünket, Urunk, a te lelkednek alaphangjára, te szeretetednek lelkére, s kérünk, édesatyánk, hogy minden más hangot, amely nem te tőled való, ami nem a tiéd, kérünk, Urunk, hogy tisztíts ki a mi lelkünkből, gondolatainkból, s a mi ajkunkból. Hálát adunk azért, édesatyánk, hogy téged hívhatunk segítségül, hogy te most is jelen vagy, s köszönjük azt, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért, hogy magadévá fogadsz bennünket, és úgy tekintesz ránk Krisztusban, mint drága gyermekeidre. Nem vagyunk, Urunk, méltók erre, mert sok minden elválasztana bennünket te tőled, de hála legyen az Úr Jézus Krisztusért, aki magára vette a mi bűneinket, fájdalmainkat, szenvedéseinket, s eleget tett a golgotai keresztfán, azért, hogy nekünk életünk és menetelünk lehessen ezen az estén is, Urunk, te hozzád. Szeretnénk leborulva imádni téged, ezért a szeretetedért, az üdv ajándékáért, s kérünk, Urunk, hogy nyisd meg számunkra a te mennyei világodat, s táplálj bennünket onnan felülről való eledellel, a te igéddel. Jézus Krisztus érdemébe jövünk eléd, Atyánk, s kérünk téged, hogy hallgasd meg minnyájunk lelkének könyörgését. Ámen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom, úgy, amint az a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból szól hozzánk, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 15. részének az első 13 verséből. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, s ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói gyalázásai énre ám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalás merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére, mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az Atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt, és ezt is, dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Kedves testvérek, nagyon jó leső dolog a számunkra, amikor az Isten igéjét olvassuk. Nagyon sokan talán nem is tudják igazából szavakba önteni, megmagyarázni a maguk számára sem, igazán, hogy miért jó Bibliát olvasni, miért jó elcsöndesedni, miért jó az ige fényébe beletekinteni, annak fényébe beleállni. De azt tudjuk, meg vagyunk róla győződve, és minden nap gyakoroljuk is. Éppen azért, mert áldás a számunkra, hogy jó dolog az Isten igéjét olvasni. Hát kedves testvérek, nagyon sok választ lehetne adni arra, hogy ez miért jó nekünk, hogy olvassuk az igét, de talán a mai napra rendelt ige szakasz alapján hadd kezdjük ott el ennek a sorba szedését. Jó az igét olvasni, mert harmónia van benne, összhang van benne. És ahol harmónia van, ahol összhang van, kedves testvérek, jó az ember lelkét, gondolatait megpihentetni. Hova szeret menni az ember? Hát oda, ahol békesség van. Milyen jó hazamenni, amikor tudjuk, hogy az ajtót megnyitjuk, és mögötte szeretettel várnak bennünket. Milyen jó dolog éppen így gyülekezetbe is járni. Milyen jó dolog benyitni a templom ajtót, amikor tudjuk, hogy ott bennünket Isten igéje fog várni, Isten megváltó szeretete, s abban az igében el lesz készítve számunkra Istentől a válasz, a megoldás, arra, amire emberi gondolatainkkal nem tudtunk eljutni. Összhang van, egybe csengés van, ott, ahol az Istennek a szeretete uralkodik, és ezt az alap igénk is elénk hozza, amikor arról kezd el beszélni, hogy Krisztus akarata szerint egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Egy szívvel, egy lélekkel, egy ajakkal. És itt a görög szövegben az a szó áll, az szerepel, amelyet úgy is fordíthatunk, hogy szimfónia, ami azt jelenti, hogy egybe csengés, egybe zendülése valaminek. Azt is mondhatnánk, hogy egy összhangzattal van dolgunk, amikor megszólal egy gyönyörű zenemű, és minden hang a helyén van. Egy irányba halad a zenei téma kibontása, egy irányba figyelnek a zenészek. Teljesen mindegy, hogy a nagy szimfonikus zenekarba ki milyen hangszeren játszik. Mindenki a kottára figyel, s ugyanakkor a szeme ott van a karmesternek, a kezén, a karmester pálcáján, és mindenki előtt egy cél lebeg, hogy az ő vezetése szerint tudják eljátszani felszabarultan, önmagukat átadva, beleadva abba a zeneműbe, aminek a nyomán megszólal egy csodálatos szimfónia. Tudjuk, hogy Beethovennek a mestersége idején jutott el a szimfónia a maga csúcspontjára, és aki Beethoven zenéjét hallgatja, azelőtt valóban fel tud tárulni az a zenei összhangzat, az a zenei egybecsengés, amelyben a zene, hogy így mondjam, egy irányba való haladása csodálatosan tud sok hangszer színe és hangszeres játéka által is kibontakozni. Pál apostol azt mondja és azt tanítja a Krisztus testéről, az egyházról, hogy bár sok tagja van ugyanúgy, mint a testnek, mégis a test egy. Egy a test. Vannak olyan tagjai, amelyek előkelőbbek, hát gondoljunk a legfontosabb, egyik legfontosabb szervünkre, az agyunkra, vagy a szívünkre, vagy a tüdőnkre, és hát vannak alantasabb testrészek, gondoljunk csak a lábunkra, amivel mindig az úttesthez legközelebbi szinten járunk, mennyit kell a cipőnket pucolni, különösképpen, hogyha esős, sáros időszak van, és mégis Pál azt mondja, hogy nem mondhatom a lábamnak azt, hogy nincs rád szükségem, sem a szememnek vagy a fülemnek. Bármennyire fejlett legyen az emberi agy, szüksége van a szemre, szüksége van az idegpályákra. Kedves testvérek, az idegrendszer úgy működik, hogy összhangzattan van az idegsejtek között, és hogyha ez valahol megromlik, nem megfelelő információt fog továbbítani, akkor ott betegség lép fel. Ezt az állapotot nevezi beteg állapotnak, és aztán vagy műtéttel, vagy gyógyterápiával próbálják az orvosok ezt helyrehozni, ha lehet. De jó nekünk beletekinteni az igébe, de jó nekünk bele hallgatni az Isten hangjába, az Isten beszédébe, amibe egyetértés van, szeretet lakozik benne. János a szeretet apostola, amikor definiálja Isten lényét, lényegét, akkor a levelében azt mondja, hogy Isten szeretet. Mennyi mindent el lehetne mondani Istenről, mégis a szeretet apostola ebben az egyetlen egy szóba sűríti bele az Isten lényét és lényegét. Isten szeretet. Éppen ezért kell keresnünk a közelségét. És amikor beletekintünk a világba, amelyből jövünk ide az Úrhoz, ott mit találunk, kedves testvérek? Hát diszharmóniát, egy szétesett, felborult, egyensúlytalan állapotot tapasztalunk a gazdaságban, a politikában, a termelésben, a lelkekben, az értékrendekben, a normákban. Mindenütt azt látjuk sokszor, hogy felborult az egyensúly, nincs összhangba semmi. Nem tudnak egyetérteni az emberek, sok helyen nem tudják megbeszélni a problémákat, nem tudnak kommunikálni, felborult egyensúlyban halad a világ előre, és mennyire nagy probléma ez, amikor felborul a helyes egyensúly a szervezetünkben, felborul az egyensúly a családunkban. Mennyi fájdalom, mennyi gond fakad abból, hogy nincs egyensúly. Kedves testvérek, egy valaki tud nekünk hangot adni, egy valaki tud bennünket jó irányba hangolni, az pedig az élő Isten és az ő igéje. És egy valakinek adatott erő és hatalom, hogy ezt a nagy áthangoló munkát végbe tudja vinni a mi emberi lelkünkben, ez pedig a Szentlélek Úristen, akiről mondja Pál az ő bizonyságtételét, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. De nagy dolog, hogy van erő, hogy van olyan hatalom, amely az Isten hangjától elpártolt és teljesen átdeformált embert, amit a gonosz tett velünk, mégis képes minket visszahangolni Isten szeretet hangjára. Gondoljunk csak bele, hogy hogyan töltjük a napjainkat, akár otthon, munkahelyen, útközben. Hányféle hang lesz úrrá a szívünkben, a gondolatainkban. Aztán saját magunkat is megintjük közben, hogy ez túlzás volt. Azért ezt nem kell. Valahogy másképp kell gondolkodni erről. És aztán nagy kegyelem, amikor ezeket a hangokat nem mondjuk ki, nem adunk hangot ezeknek a hangoknak. De kedves testvérek, óhatatlanul beszél az ember. Isten ilyen nagy áldást adott nekünk, ilyen nagy kincset, de az szólja a száj, amivel telve van a belső, a szív. És kedves testvérek, amilyenre van hangolva a legbensőbb a lelkünk, amilyen állapotban van a lelkünk és a szellemünk, a gondolatunk, mi annak fogunk hangot adni. Ma minek adtunk hangot? Élő reménységnek? A békesség hangján beszéltünk? Volt abban szeretet, amit és ahogyan mondtunk? Vajon ha Isten ma egy pillanatra megállítaná az életünket és megkérdezné, adj hangot! Ha az enyém az a hang, viszlek a mennyei karba, hazaviszlek, már nem kell több nyomorúság, már nem kell több hangolás, elkészültél, kész vagy arra, a Szentlélek elvégezte benned, hogy a hangod már tiszta legyen, hogy ott se tűnjék ki az ottani összhangzatból, beleillünk-e a mennyei összhangzatba, kedves testvérek? Vajon úgy tud-e csendülni a hangunk, a lelkünk, a gondolatunk, hogy elkészültek vagyunk-e arra, hogy Isten, ha ma vinne haza, akkor boldogan ragadhatna magához, mert az enyémből merít az enyémet, mondja. Tudjuk, hogy ezt kimondta az Úr Jézus, mondta, önmagáról, s majd az elközelgő Szentlélekről. Azt mondta, hogy ne aggódjatok, jobb nektek, hogyha én elmegyek, mert elküldöm majd a ma megígért Szent Lelket. Ő sem a magáit mondja, hanem az enyémből merít, az Atyából merít, őt szólja, és vezet el titeket a teljes igazságra. Kedves testvérek, nagy titok ez, az Isten Szent Lelkének munkája az ember lelkében. Mégis nekünk várnunk kell, vágyakoznunk kell erre a csodálatos mennyei erőre, mert csak úgy tudunk ebben a világban összhangzatban élni, békében élni, harmóniára lelni, hogyha nem emberek hangolnak bennünket, nem az életkörülményeink hangolnak minket, hanem a nagy kegyelem, a nagy szeretet Atya, maga az Úristen. Kedves testvérek, itt kell áthangolódni ebben a látható világban, és itt kell hangot adni, mégpedig Krisztusit. Nagy kihívás ez. Éppen ezért mondja Pál apostol, mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mi erősek. Úgy, hogy ez is egyenlőtlenség. Vannak erősebbek, meg vannak gyengébbek. Így van ez a világ már, csak hiába is gondolkodunk e felől. Mindig voltak és lesznek is erősebbek, és lesznek is erőtelenebbek. Lesz, aki betegebb lesz, aki egészségesebb, lesz, aki anyagiakban lesz gyengébb, és van, aki éppen abban lesz erős. A világ szelleme által áthangolt ember elnyomja a gyöngét, eltapossa, még azt is elveszi, amije van, hogy neki még többje legyen. De aki az Isten hangjára hangolódott, akinek a lelkében ott van a mennyei alaphang, mint Páléban is ott volt, azt mondja, hogy mi erősek, mi tartozunk Istennek, neki vagyunk elkötelezve, de az erőtlent felemeljük. Isten adott nekünk erőt ahhoz, hogy hordozzuk. Az eredeti görög szöveg gyönyörű. Tartozik valaki valakinek, kötelezettsége van valakivel szemben, mert Isten megláttatta velünk, hogy ő, aki erős és hatalmas, ő, aki szövetséget kötött a választott néppel, és nekik adta a 10 parancsolatot, a 10 létigét, ott is tudjuk jól, hogy az ószövetségi időben is, amikor két nagy vezér leült, és kötöttek egy paktumot, egy szövetséget, akkor általában a két király meghatározólag majdnem, hogy egyforma a hatalommal bírt, egyébként nem is tárgyalhattak volna egymással. Amikor Isten elválasztotta a népet, a zsidóságot, talán egy erős állapotban lévő néppel kötött szövetséget? Hát nem. A rabszolga sorból vette ki őket, úgy vezette ki Egyiptomból, kedves testvérek, a leggyengébbet választotta ki az erős Isten, hogy megértesse velük, hogy ő az, aki felemel, ő az, aki hordoz, ő az, aki szabadít, és ő az, akire figyelni kell. Kijelentette magát nekik, én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Vagyis Isten tud arról, hogy vannak idegen istenek. Tud arról, hogy ez a világ telve van számtalan féle hanggal. Tudja, hogy hányféle erő lakozik ebben a világban, és nagyon jól tudja az Úr Jézusban, hogy mennyire nyomorúságos a gyengeség a mi földi emberi világunkba. Rengeteg gyengeség van. Hatalmi, anyagi, lelki, hitbeli. Gyakorlatilag nem is állunk másból, csak erőtelenségből. És Isten azt mondja, hogy én kitöltöm rátok az én Szent Lelkemet, az én lelkemben van erő. Olyan csodálatos, olyan Szatmári professzor úr mondta az egyik ige magyarázatában, Nagy dolog, hogy Isten belépett a kozmoszba, talán a legnagyobb. Nagy dolog az, hogy Krisztusban megszületett, ami otthonunkba, a földön, talán a legnagyobb dolog. S tudjátok-e, testvérek, hogy Isten mennyire szeret? Annyira közel jött, hogy a legmélyebbre akar szállni, a lelkünkbe. Közel van hozzád az ige, a te szívedben és a te szádban, mégpedig a hit igéi, mondja Pál, amit hirdettünk nektek. Isten nem távol akar lenni tőlünk, ő közel akar jönni, a lehető legközelebbre. Görög igében az, hogy közel van hozzád, az azt jelenti, hogy szorosan, nincs hézag, nincs távolság, szorosan simul meg az Úr az ember lelkéhez. Amíg meg nem nyílunk és be nem fogadjuk, s valóra válik az ige, hadd legyek elfogult számomra ez az egyik legkedvesebb ige, János evangélium a 14. fejezetéből, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy aki kedveli és megtartja, szereti az én atyám rendelkezéseit, parancsolatait, igéjét, ahhoz elmegyünk, és hajlékot készítünk nála magunknak. És amikor az Úr Jézus azon fáradozik, hogy abban az emberi lélekben mennyei hajlék épüljön, akkor ott meg kell változnia az alaphangnak. Meg kell változni a szív belső emberének, mert ott már többé nem mi dirigálunk, nem a mi kezünkbe van a karmester pálca, hanem a Szentlélek Úristen kezébe. Pünkösd óta a Szentlélek korszakában élünk, mert így tetszett az atyának, hogy a fiú betöltse az áldozatot, hogy feltámadása révén utat nyisson számunkra, s tetszett az atyának, hogy elküldje a megelevenítő, vigasztaló szent lelket, hogy egészen közel jöjjön a lelkünkbe, hogy ott töltse ki mennyei valóságát, itt, a szívünk közepén. Kedves testvérek, ez nagy dolog, amikor ma hány ember magányos, amikor ma hány ember szenved attól, mint a betesdai beteg, hogy nincs emberem, hány ember szenved attól, hogy nem tud megfelelő hangot adni? Úgy vagyunk, mint sokszor Pál, hogy szeretném a jót, de nem tudom. Hány ember morcos, goromba, mogorva? Jaj, de kéne a hangváltás, de kéne az áthangolódás ebbe a világba, mikor sok ember szájába ott van a káromkodás, ott van az Isten káromlással együtt. De kéne a nagy áthangolónak, a Szentléleknek a jelenléte mindnyájunk életébe, hogy valóban olyan hangot tudjunk adni, ami által a gyönge nem meghúzódik mellettünk, hanem megbátorodik, mert mi erősek tartozunk azzal, hogy a gyöngék terhét hordozzuk és emeljük. Éppen ezért álhatatosságra és türelemre int bennünket az Isten, az 5. versszakban a türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek. Olyan áldásokról beszél az ige, kölcsönös egyetértésről, türelemről, szeretetről, békességről, örömről, élő reménységről, amit hiányolunk a mindennapokban. És elfeledjük, hogy ezt nem mások fogják nekünk megadni, hanem ezért mi tehetjük a legtöbbet, hogy ezt kérjük imádságba minden nap, ami mindenható Istenünktől. Az Úristen, ami mennyei atyánk az Úr Jézusért, bennünket, ugye latin szóból eredő kifejezéssel szólva, adoptált, örökbe fogadott. Mit jelent ez? Nem vérszerinti gyermeket vagy felnőttet olyan joggal felruházni, ami a vérszerinti gyermekünket illetné meg. Távoliakból közeliek lettünk az Isten számára, az Úr Jézusban. Éppen ezért azt mondja az Úr igéje, fogadjátok be egymást,
fogadjátok el a másikat. A gyöngét gyöngének, az erőset erősnek, fogadjátok be egymást Krisztusért szeretetben. Hát nem mindenki lehet szimpatikus, gyarló az ember. Vannak, aki első ránézése már közel áll hozzánk, van, aki távolabb. Gyarlók vagyunk. A látványból indulunk ki. A külsőségek alapján ítélünk. Isten pedig azt mondja, hogy ő mindnyájunkat egyformán magáévá fogad, gyermekeként rát bennünket Jézus Krisztusért. Nagyon fontos dolog, kedves testvérek, hogy Isten, ha kezébe veszi a mi életünket, mert odaadjuk a kezébe magunkat, csodálatos hangokat, csodálatos élethangot tud majd belőlünk előhozni, mégpedig az örök élet békességének és örömének a zenéjét. Az öröm, a görög szó, a kará, a kegyelem karis szónak a gyökéből származik. És ez azt jelenti, hogy aki megtapasztalja az Isten kegyelmét, az tud felszabadulni a teljes örömre. Tehát nem attól lesz örömöm, hogy több millió forintom van. Nem attól lesz nekem örömöm, hogy minden sikerül sorba, amit én elterveztem. Abból lesz igazi maradandó örömöm, hogy Isten kegyelme kiárat rám, az Isten szent lelke által, a lelkembe van. Isten munkálkodik legbelül. Nem külső dolgoktól vagyunk boldogok, hanem Isten üdvözítő jelenlététől. És mi a békesség? Az eiréné, a nyugalom, csend állapota, amit semmiféle esemény vagy izgalom nem tud megzavarni. Igen, ha Isten lakik a mi szíveinkben, akkor az ő jelenlétét, az ő alaphangját nem zavarhatja meg alapvetően semmi az életünkben. Hányszor mégis megbicsakszik a nyugalmunk, hányszor mégis a lelkünk felszínén dúl a vihar, jönnek a vad vizek, és nem győzünk az Istenhez segítségért folyamodni. Urunk, segíts meg bennünket! Amikor nagy gondok, próbatételek nyomasztják az életünket, vagy amikor a halálnak a mélységei tárulnak fel számunkra, vagy a betegségeknek a menthetetlen kötelei fonódnak ránk, nincs olyan ember, akinek ne szorulna el a lelke, ne korbácsolódnának fel a gondolatai, s mégis békességünk van, ott lent a mélyben a lelkünkben, nyugalmunk van Istentől. Hogy a 62. Zsoltárral is kezdtem, az Isten tiszteletet, csak Istenben csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Boldog az az ember, aki bele tud tekinteni az ige világába, az összhangba, az Isten békességébe. Boldog az az ember, aki innen meríteni tud életet, erőt, örömöt. Ezért mondja Pál, a reménység Istene töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel, békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentléleknek ereje által. Akinek Isten áthangolta az életét, az többi nem reménytelen hangadó. Az többi nem a halál hangnemét fogja megszólaltatni, hanem az életét. Túrmezei Erzsébetnek egy szép versével szeretném befejezni a bizonyságtételemet, és buzdítani a testvéreket arra, hogy érdemes minden nap a nagy hangolónak, a Szentlélek Úristennek a kezébe letenni a lelkünk hangszerét, mert hogyha ő hangolja fel a lelkünket, ez a lélek soha nem fog elnémulni. Túrmezei Erzsébet nem némul el. Elnémul egyszer énekem, mondogatod, idézed, írod nekem, s úton útfele éjjel-nappal tűnődöm ezen az üzeneten. Elnémul egyszer. Fagyos zord pecsétel a halál, minden ajkat lepecsétel. Láttam ezt a némító pecsétet hideg, lezárult ajkakon. És ha lepecsítli az enyémet, elnémul a szó, elhallgat az ének, csendbe dermed utolsó mondatom, s ha valamit el nem mondtam addig, többé már el nem mondhatom, s amit el nem énekeltem, már el nem énekelhetem. Sürgető, drága üzenet, igen, elnémul egyszer énekem. De boldog titok melegíti a szívem, áldás a nagy vigasztaló nevére, hogy szegény elveszette téged is, halálra ítélt bűnöst, engem is, megtanított az elnémíthatatlan új énekre, a bárány énekére, a bárányéra, kinek drága vére csupa folt ruhán tiszta hófehérre mossa, hogy az új éneket szebben zeghessük, ott a megszámlálhatatlan hófehér ruhás mennyei seregben. Áldás, dicséret a bárány nevének. Halál, hol a diadalod? Ha ajkunk lepecsételed, mégse győzöl rajtunk. Soha, soha nem némul el az ének őróla, aki csodát tett velünk. Lepecsételt néma ajakkal is tovább énekelünk. Róla, akit akkor már színről színre láthatunk, s örökké dicsérhetünk. Elnémul egyszer? Nem, örökre zeng, és soha nem némul el énekünk. Isten ajándékozzon meg bennünket Istenből fakadó élettel, énekkel, örökké való élethanggal. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, nincs szó, amivel kifejezhetnénk, édesatyánk, azt a végtelen kegyelmet és hálát, ami a szívünkben ébredt szereteted megtapasztalása nyomán, hogy neked van hatalmad, ami lelkünkbe beköltözni, van hatalmad, ami áthangolt bűnös, negatív, halál, hangú és szagú életünket életre vinni, megújítani, megjobbítani. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus által gyermekeiddé fogadsz bennünket, s többé nem vagyunk idegenek a számodra, nem vagyunk jövevények, hanem a tieid vagyunk. Kié az életünk, sokszor kérdezzük fájdalmas éjszakákon, kérdezzük próbatételekben, ki az, aki segít rajtam, ki az, aki meghallgat, aki megért. Sorunk oly jó rádöbbennünk arra, hogy mi a tieid vagyunk. Áron vétettünk meg, Jézus Krisztus vásárolt meg bennünket a halál martalékából, a gonosz markai közül, hogy életünk lehessen. Magasztalja mi lelkünk a te nagy nevedet, édesatyánk, azért a szeretetért, hogy még a halál sem némíthatja el az örök élet hangját a lelkünkben, mert bár minden elmúlik, el fog múlni, a hangszálunk rezzülése is, ami hangot ad a torkunkba, el fog ernyedni egyszer, s nem fog többé megszólalni. Dörünk az a lélek, amelyet neked volt hatalmad belakni, újra hangolni, betölteni jelenléteddel. Úrunk, amely most is dicsőít, boldog reménységgel tölt el bennünket az a tudat és az a hit, édesatyánk, hogy bár minden elmúlik, mégis megmarad örökre az, aki igéd által hangolódott át, a te lelkednek ereje által. Köszönjük azt, hogy a te igéd ott lakozhat a szíveinkbe, és hogy erőt ad, táplálékot ad életünknek éhínségei, szűkös idejei alatt is. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, a gyászolókat, a veszteségeket hordozókat, szeretnénk eléd hozni a betegeket, a megfáradtakat, mindazokat, akik műtét után vagy műtét előtt vannak. Urunk, oly sok beteg van a gyülekezetünkbe. Kérünk, édesatyánk, a te szent lelkednek ereje által, hogy te légy ott mellettük, a beteg ágy mellett, te érintsd meg a sebeiket a testükön és a lelkükben. S kérünk, Urunk, hogy te légy mindazokkal is, akik ott állnak a betegek mellett, hogy gyógyítsák őket. Szeretnénk könyörögni most is az orvosokért, a nővérekért, ápolókért, s a családokért, akik felvállalják és hordozzák a gyöngéket, az erőteleneket, a betegségük, az időskoruk közepette is. Azért, Urunk, mert a te szereteted elég. Elég erőt ad ahhoz, hogy a gyöngét felemeljék, átöleljék, és szeressék. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor leírjuk a te erődet, és sokszor engedjük, hogy az erőtelenségünk győzzön. Bocsásd meg, amikor olyan élethelyzetekbe kerültünk, és kísértésbe kerültünk ezáltal, hogy az erőtlenségünkre figyeltünk, és nem a te erődre. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy erősítsd meg bennünk a te jelenlétedet, hogy hallhassuk hangodat igéd által, és engedhessünk te neked. Így szeretnénk most is a te kezedre tenni azokat a drága testvéreket is, akik otthon vagy a kórházakban, vagy idősek otthonaiban haldoklanak. Kérünk, Urunk, hogy légy mellettük, de így könyörgünk azokért is, akik talán fiatalon szenvednek baleseteket, és hirtelen törik ketté az életük és a családjuk élete. Kérünk, hogy légy oltalmazójuk, segítőjük és gyógyítójuk hitáltal. Urunk, egyedül te tudsz reménységet önteni a szíveinkbe, akkor is, ha sötétségben vagyunk, az Úr a mi világosságunk, és köszönjük, hogy elküldted a legnagyobb világosságot, az Úr Jézust, hogy beragyoghassa az életünket. Kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket, és áld meg a reformáció hónapjában is az Isten tiszteleti alkalmakat, áld meg a te igédet, Urunk, s áld meg gyülekezetünket a te nagy neved dicsőségére, lelki és testi családjainkkal együtt. Az Úr Jézus nevébe kérünk, hallgass meg könyörgéseinket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.